Áldás, békességet, szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen az estén, sőt ezen az egész héten. Remélem, hogy a mai alkalom az nem kivezetése lesz az egész hétnek, és az azt jelenti, hogy a következő napokon is, következő estéken is eltetszenek majd jönni. Hoztam erre a hétre egy éneket, nem tudom, hogy mindenkinek van-e éneke. Ha valakinek esetleg hiányzik, vagy valakinek nem jutott, akkor még van, úgyhogy tudunk adni. De úgy látom, hogy mindenkinél van ének, akkor jó. Akkor tanuljuk meg ezt az éneket. Ma csak az első verszakát fogjuk énekelni ennek az éneknek. Vagy egyszer hallgassuk meg a dallamot, Zoli bácsi, megkérhetjük, hogy játssza csak egyszer a dallamot? Hallgassuk meg csak a dallamot egyszer, jó? Néked megbocsát, véred töröl bűnt hibát, ha megvallod ő előtte, őszintén és igazán, hiszen éppet szenvedett, nagyon-nagyon szeretett, szánja kéri szegény bűnös életet. Jézus szeret, olyan régen már, miért nem nyílik szíveden az ár? Mire az ő jövét földi életet? Mi lesz, ha a kegyelmet így elveszted? Most kíséret nélkül akkor énekeljük el ezt az éneket egészen addig, hogy igazán jó. Csak addig énekeljük el, és próbáljuk megtanulni akkor. Jézus néked megbocsát, véred töröl bűnt hibát. Ha megvallod ő előtte, őszintén és igazán, hiszen érted szenvedett, nagyon-nagyon szeretett, szánja kéri szegény bűnös életed. Jézus jehát, olyan régen vár, miért nem nyílik szíveden az ár? Mire válsz, hisz oly rövid földi életed? Mi lesz, ha a kegyelmet így elveszted? Csendesedjünk el, és kérjük Isten áldását erre a mai estére. Mennyi atyánk, itt vagyunk most, előtted állunk mindannyian. Te vagy az, aki látod a szívünket, látod a gondolatainkat. Úgy állunk előtted, hogy semmit nem tudunk elrejteni. Nem tudunk elrejteni, és nem tudunk elbújni előled. Még akkor is, hogyha szeretnénk elbújni saját vallásos életünk, gondolataink mögé. Nem tudunk elrejtőzni, Urunk, az álarcaink mögé, amelyet minden alkalommal felveszünk reggel, és minden nap megpróbálunk levenni, levetkőzni. Urunk, itt vagyunk. Nem tudunk és nem akarunk elmenekülni. Nagyon kérünk téged arra, hogy segíts abban bennünket, hogy a te szavad eljusson a szívünkig, megérintsen bennünket, és hogy ez a hét hagy legyen olyan hétté az életünkben, amely megváltoztat bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy ezt akarod munkálni lelked és igéd által ezen az estén is. Amen. Engedjétek meg, hogy felolvassam azt a bibliai igét, amelyet erre a mai estére hoztam. Ezen az egész héten egyébként Malakiás könyvével fogunk foglalkozni. Nem fogjuk minden fejezetet és minden egyes részét venni, de biztatlak titeket, hogy olvasgassátok ezt a könyvet, mert sok aktualitása van ennek a könyvnek. Néhány üzenetét szeretném ezeken az estéken számotokra tolmácsolni. A mai alkalommal Malakiás próféta könyvének az első fejezetének az első 5 versét szeretném felolvasni, és aztán erről szeretnék közöttetek szolgálni. Így szólt át hozzánk Isten igéje. fenyegető jövendőlés. Az Úr igéje, amelyet Malakiás által jelentett ki Izraelnek. Szerettelek benneteket, mondja az Úr. De ti azt kérdezitek, miből látjuk, hogy szeretsz minket? Abból, hogy Ézsau testvére volt Jákobnak, így szól az Úr, mégis Jákobot szerettem. Ézsaut pedig gyűlöltem. Hegyeit pusztassággá tettem, birtokát a pusztai sakáloknak adtam. Edom ugyanezt mondja, összezúztak bennünket, de mi újjáépítjük a romokat. A seregek ura azonban azt mondja erre, ők csak építsenek, én majd lerombolom. Gonosz országnak nevezik őket, olyan népnek, amelyre mindig haragudni fog az Úr. Saját szemetekkel fogjátok látni, és magatok fogjátok megvallani. Nagy az Úr Izrael határán túl is. Amen. Kedves testvéreim, kedves barátaim, ennek a hétnek öt estéjén én arra hívlak benneteket, hogy utazzatok velem az utolsó prófétának, Malakiásnak a korába. Egy utazásra hívlak tehát benneteket, én azt gondolom, hogy nem csak Malakiás korába fogunk elutazni, hanem nagyon remélem, hogy egy kicsit elutazunk saját lelkünk mélyére is. Hiszen én hiszem, hogy ezeken az estéken az Isten rajtam keresztül, az ő igéjén keresztül szeretne benneteket megszólítani, hiszen nagyon régóta keres benneteket. Nagyon érdekes dolog az, hogy Malakiás az Ószövetségnek egy nagyon titokzatos prófétája. Azért mondom azt, hogy ő egy titokzatos próféta, mert nagyon keveset tudunk meg róla, abból a könyvből, amelyet majd olvasni fogunk ezeken az estéken, és nagyon keveset tudunk meg a Biblián kívüli kortörténetből is erről az emberről. Voltak azért olyanok, akik azt gondolták, hogy éppen ezért Malakiás egy nem is létező próféta volt, hanem igazából az ő nevének a jelentése, amely azt mondja, hogy az én küldöttem, az én hírvivőm, az én követem, ezen van a lényeg, ezen van a hangsúly, hogy ő az az ember, akinek tolmácsolnia kellett, vagy akinek, aki mögé elbújva ennek a könyvnek a szerzője tolmácsolta az Istennek az üzenetét. Mások egyszerűen ismeretlen szerzőként jegyzik Malakiást, de az írásmagyarázóknak a tekintélyes része, beleértve az Ószövetség népét is, a zsidó népet is, egyértelműen arról beszél, hogy Malakiás egy létező prófétája volt az Istennek. Én is ehhez szeretnék ragaszkodni. Malakiás Isten létező prófétája volt, és talán abban is van némi üzenet, hogy nem sokat tudunk róla, mondjuk az az üzenete ennek, hogy nem az üzenet hírvivője és továbbadója a lényeges, hanem az üzenet, amit tovább akar adni. És mi, akik elveszünk a történelemben, talán nem jegyeznek fel bennünket sehol sem, nem vagyunk annyira fontosak, de az az üzenet, amelyről beszélünk, és amit továbbadunk, az az üzenet örök üzenet. A lényeg az, hogy azt feljegyezték, és azt továbbadják minél hűségesebben. Malakiás könyve több szempontból is nagyon érdekes könyv. Egyrészt azért, mert Malakiás, talán többen tudjátok, hogy az utolsó prófétája volt Izraelnek az Ószövetségben. Ha fellapozzátok az Ószövetséget, akkor az Ószövetségnek a legutolsó könyve Malakiás prófétának a könyve. És azért nagyon lényeges az, mert gyakorlatilag ő volt az utolsó próféta, akinek Isten átadta az ő üzenetét, és utána 400 éven keresztül az Isten hallgatott, egészen addig, amíg aztán majd Keresztelő Jánoson keresztül újra megszólal az örömhír, az üzenet, illetve előtte az angyalokon keresztül, akik hírül adják a megváltónak a születését. Ugye el tudjátok képzelni, persze mi nagyon nem tudjuk ezt felfogni, hogy mit jelent 400 év. Örülünk, hogyha a saját életünket valamennyire felfogjuk, és látjuk azokat az időket, amelyeket megélhetünk. De azért megegyezhetünk ugye abban, hogy 400 év az rengeteg idő, az egy nagyon hosszú idő, az több generációt jelent, amelyik megszületik, és aztán elmegy minden élők útján. Ezért is nagyon fontos ez az üzenet, mert az Isten utolsó szava az ő népéhez. Aztán azért, mert üzenete miatt, amelyben ítéletes jövendőlések sorát olvassuk, és mégis amikor az ítéletes jövendőléseket olvassuk, akkor ezeken is átragyog az Istennek a szeretete és az Istennek a kegyelme. Hiszen amikor az Isten szól, még akkor is, hogyha keményen és bántóan szól hozzánk, Az is az Istennek mindig a kegyelmét és a szeretetét jelenti. Mert ez kicsit olyan, mint amikor az édesanya leszídja a gyermekét, azt sem azért teszi, mert haragszik rá, vagy pontosan haragszik rá, de nem azért teszi, mert nem szereti, hanem azért teszi, mert igenis fontos számára az, hogy a gyereke ne legyen rendetlen. Ha egyáltalán, ha nem szólna hozzá, ha nem törődne vele, ha elnézne a bűnei felett, az elrontott dolgai felett, akkor én azt gondolom, azt jelenteni azt, hogy hátat fordított az édesanyja a gyermekének, és nem hajlandó többet foglalkozni vele. Amikor az édesanyja szídja a gyerekét, akkor is szereti. Amikor az Isten szól, még ha az kemény is, még ha az ítéletes is, az mindig a szeretetét jelent. Szeretetét jelenti. Az azt jelenti, hogy ő még mindig fontosnak tart bennünket, még mindig törődik velünk. Ő számára még mindig lényeges az, hogy mi milyen életet élünk. Hogy kik vagyunk mi valójában. Malakiás könyve így kezdődik, ahogyan olvashattam közöttetek, hogy fenyegető jövendőlés az Úr igéje, amelyet Malakiás által jelentett ki Izraelnek. Ez egy nagyon érdekes szó, ez a fenyegető ítélet. Mert ha az eredeti szöveget nézzük, akkor az eredeti szövegben ezt sokkal inkább úgy lehetne fordítani, hogy súlyos. És szerintem sokkal jobban ki is fejezi azt, amit itt Isten el akar mondani. Mert ő nem fenyeget. Az Isten soha nem fenyeget bennünket. Fenyegetni mi szoktuk néha egymást, vagy a gyerekeinket, vagy a férjünket, vagy a feleségünket, vagy a szomszédunkat, vagy ki tudja kicsodát. Mi szoktunk fenyegetni. Az Isten nem fenyegetőzik. De ha úgy fordítjuk ezt a szót, ahogy az eredetiben is megtaláljuk, hogy súlyos jövendőlés, akkor azt gondolom, hogy sokkal közelebb állunk ahhoz, amit Isten itt mondani akar. Az Isten szava ugyanis mindig súlyos szó. Amikor az Isten megszólal, mögötte ott áll az ő teljes hatalmával. Az ő szavainak valóban súlya van. És tudjátok, elgondolkoztam azon, miközben ezt olvastam, hogy vajon a mi életünkben van-e még súlya a szavaknak? Hiszen mi egy olyan világban élünk, ahol a szavak devalválódtak. A szavak súlytalanná lettek. Hiszen egy olyan szó áradatban éljük az életünket, minden ömlik ránk, és mindenhonnan szakadnak ránk a szavak, hogy így fogalmazzak. A szavak ebben a szó áradatban leértékelődnek, súlytalanná lesznek. Aztán arra jutottam, hogy ez csak akkor igaz, hogyha azt nézzük, hogy ki mondja azokat a szavakat. Mert mindig attól függ a szavak súlya, hogy ki az, aki beszél. Mondom, ti is voltatok már úgy, hogy valaki meglátogatott benneteket, megérkezett, megkérdezte tőletek azt, hogy hogy vagytok, majd utána ő megválaszolta ezt a kérdést a saját szemszögéből, ezt végigmondta. Ott ült egy órán keresztül mellettetek, csak mondta, és amikor elment és becsuktátok az ajtót, akkor mit akart ez az ember mondani? Miről volt szó ez alatt az egy óra alatt, amíg hallgattuk azt, és tulajdonképpen mi nem is mondtunk semmit. Nekem mindig azt tetszik a legjobban, amikor az ember még utána meg is köszöni a beszélgetést. Tehát az annyira szuper, amikor valaki azt mondja, végig ő beszél, és akkor köszönöm szépen, olyan jót beszélgettünk. Tehát én nem is szóltam egy szót se. Nem mondtam semmit sem. Szóval valóban van úgy, hogy a szavak súlytalanok. Talán nem is véletlen az, hogy a Bibliában azt olvassuk a Prédikátor könyvében, hogy sok beszéd van, ami csak a hiába valóságot szaporítja, mi haszna van belőle az embernek. Ti is úgy beszéltek, kedves barátaim, kedves testvérek, hogy a szavaitokkal csak a hiába valóságot szaporítjátok? Nagyon remélem, hogy ezen az estéken Isten megkönnyül rajtam, és én nem csak a hiába valóságot fogom szaporítani, hanem lesz súlya annak, amit szeretnék elmondani előttetek. Ellentétben, hogyha belegondoltok abba, hogy amikor Jézust hallgatták az emberek, akkor a következőt olvassuk Jézussal kapcsolatban, álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van. Hogy a szavaknak van-e súlya, tehát ez attól függ, hogy ki mondja. Mert vannak olyan emberek, és Jézus is ilyen volt, aki ha megszólalt, akkor nem lehetett nem odafigyelni. Mert amit ő mondani akart, annak érezték az emberek, hogy minden egyes szónak súlya van. Minden egyes szónak megvan a maga helye. Malakiás próféta szavainak tehát súlyuk volt. Nem azért, mert Malakiás olyan fantasztikus dolgokat mondott volna magától, hanem azért volt súlyuk, mert mögöttük ott állt az Isten, a maga hatalmával. Ő adott súlyt Malakiás próféta jövendőlésének és szavainak. Az isteni szónak ugyanis mindig súlya van, és nagyon kérlek benneteket, kedves testvérek, hogy ezeken az estéken ne engem hallgassatok, hanem halljátok meg azt az Istent, aki szólni akar hozzátok az ő igéjén keresztül, mert az ő szavának mindig súlya van. Nagy figyelmeztetés ez, hogy nem lehetnek a mi szavaink sem súlytalanok, hiszen az üres szavak mögött, a súlytalan szavak mögött mindig felszínes életek állnak. A felszínes életű emberek azok, akik súlytalan szavakat beszélnek. Mielőtt tehát szólásra nyitnánk a szánkat, én azt gondolom, hogy mindig jusson eszünkbe az, amit Jézus mondott. De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Mi elfelejtjük a szavainkat, de az Isten nem felejti el, amit kimondtunk. Ahogyan nem felejti el az Isten a gondolatainkat, ugyanúgy nem felejti el Isten a szavainkat sem. És persze most nem azt akarom nektek tanítani ezen az estén, hogy görcsösen figyeljünk arra, amit mondunk, és félelemmel ejtsük ki a szavainkat, és egyfajta önmarcangoló vizsgálódásba kezdjünk mindig, amikor beszélünk, hogy mindig azon járjon az együnk, hogy vajon van-e súlya annak, amit mondani akarunk. Sokkal inkább arról szeretnélek benneteket egy kicsit, vagy arra szeretnélek benneteket egy kicsit tanítani, hogy a szavainknak mindig az életünk adja a súlyát. Az, ahogyan élsz, az adja a szavaidnak a súlyát. Ugye ismeritek ezt a kicsit vicces, de nagyon komoly mondást, hogy nem hallom, amit mondasz, mert túl hangosan beszél, ahogy élsz. És ebben sok igazság van. Hogy néha azért nem hallják meg az emberek, vagy a gyerekeink a szavainkat, mert látják az életünket. És hogyha mi ellenkező módon élünk, mint ahogyan beszélünk, olyan dolgokat várunk el a körülöttünk élő emberektől, vagy a gyerekeinktől, vagy az unokáinktól, amelyeket mi magunk sem élünk meg, akkor nincs súlya a szavainknak. A szavainknak mindig az életünk adja meg a súlyát. De folytassuk tovább Malakiás könyvének a tanulmányozását. Nem tudom, hogy emlékeztetek-e, vagy figyeltetek-e, hogy amikor elhangzik ez a mondat, hogy ítéletes jövendőlés, vagyis inkább mondjuk így, hogy súlyos jövendőlés, akkor az ember valami olyasmit várna, hogy úgy folytatódik tovább ezek a versek, hogy Isten jön a hatalmas, nehéz igéivel, és elkezdi záporoztatni az ő ítéletét az ő népe felé. És teljesen megdöbbentő dolog, hogy nem ezt olvassuk ebben a könyvben, hanem azt olvassuk, hogy azt mondja Isten, hogy szerettelek benneteket. Hogy így kezdődik ez az ítéletes könyv, hogyha lehet így mondani, hogy az Isten elmondja az ő népének, mert itt egy párbeszédet fogunk majd olvasni estéről estére, egy beszélgetésbe fogunk belehallgatni, amit Isten folytat az ő népével, és azt mondja, hogy szerettelek benneteket, így indul ez a párbeszéd. Szerettelek benneteket. Valami mást várnánk az Istentől, hogy egy olyan népnek, amely elfordult tőle és elhagyta őt, nem ezt fogja mondani, hogy szerettelek benneteket. És figyeljétek meg, hogy Isten nem múlt időben mondja ezt. Nem azt mondja az őt elhagyó népnek, hogy hát egyszer, valamikor régen szerettelek titeket. De most már, amióta ilyen rossz életet éltek, ilyen bűnösök vagytok, így elfordultatok tőlem, így hűtlenné lettetek hozzám, most már nem szeretlek titeket, hanem ilyen egyszerűen, a maga folyamatában, a jelenben, akkor is, amikor a nép elhagyta és elhagyja az Istent, akkor is azt mondja az Isten, szerettelek benneteket. Pedig megtehetni, hogy hátat fordít, megsértődik, csalódott az ő népében. Ahogy a mi el szoktunk fordulni azoktól az emberektől, akik megbántanak bennünket, akikben csalódunk, akiket már nem tudunk szeretni, mert úgy belegázoltak a lelkünkbe, a szívünkbe, az életünkbe. Mi azt mondjuk, hogy szerettelek. De az Isten azt mondja, hogy én szeretlek benneteket. És tudjátok, érthetetlen az Istennek ez a fajta szeretete. Különösen annak ismeretében, hogy Malakiás korára Izrael hihetetlen mély lelki és elkölcsi válságba került. És ennek a gyökere az volt, hogy az ő urukat semmibe vették, az ő kijelentései számukra súlytalanokká lettek, az alázat, a hit, a hűség, az már nem volt fontos Izrael számára. Nem becsülték meg azt, hogy nekik az Isten az Istenük, az az Isten, aki egykor kiszabadította őket Egyiptomból, és annyi mindenben bizonyította meg a múltban az ő szeretetét, sőt a jelenben is. Ennek a népnek mégis azt mondja az Isten, hogy szerettelek benneteket. Hogyan? Miért? Tudjátok, kedves barátaim, kedves testvérek, Istennek a szeretetét nem érthetjük meg az ő szövetsége nélkül. Nem érthetjük meg anélkül a szövetség nélkül, amit Isten kötött Izraellel. Már önmagában az a szövetség, amit Isten Izraellel kötött, két egyenlőtlen fél között való szövetség, hiszen Isten a maga teljhatalmával, Izrael meg emberekből álló csoport, akik képtelenek megtartani az ígéretüket, a hűségüket, a szeretetüket, amelyik állandóan változik, hiszen ismerjük a saját érzéseinket, hiszen azok is állandóan változnak, az érzéseinkre nem lehet életet építeni, még akkor is, hogyha ez a világ azt szajkózza nekünk, hogy hallgass a szívedre, meg a szeretetedre, meg az érzelmeidre, de erre nem lehet felépíteni sem házasságot, sem életet, sem jövendőt, hogy mit érzünk, vagy mit gondolunk éppen egy adott pillanatban, mert az ember hihetetlenül hűtlen tud lenni. De amikor az Isten azt mondta, hogy én szövetséget kötök Izraellel, az azt jelentette, hogy örökre elkötelezte magát. Amikor Isten azt mondja, mi is szoktudod mondani ezt, hogy örökké szeretni foglak. Ugye filmekben ezt sokszor lehet látni, hogy ezt mondja a szerelmes fiú, a szerelmes lány, örökké szeretni foglak. Bocsánat, ez csak addig tart, amíg le nem fekteti, aztán vége az örök dolognak. Elérte a célját, azt csókolom. 2 évig, 3 évig, 10 évig, örökre szeretni fognak. Meddig tart az örök? Mindannyian tudjuk a kimondás pillanatában, hogy az nagyon sokszor, legalábbis a mai fiataloknál, vagy a mai embereknél az tart 10 évig, az az örök. De amikor Isten azt mondja, hogy én örök szeretettel szerettelek téged, akkor az azt jelenti, hogy Isten örökké szeret, és annak nincs vége. Még akkor sem, hogyha mi nem vagyunk szerethetőek. Nincs bennünk semmi szerethető. Ezért kétszeresen is hatalmas Izraelnek a bűne, aki hűtlen volt, és nem tudta viszont szeretni az Istent. Mert olyan volt Izrael, mint a hűtlen feleség, aki mindenkivel megcsalta az ő urát, az ő férjét. Majd amikor hazament, akkor hidegen elutasítja az ő férjét. El tudjátok képzelni ezt a férjet, akit elutasítanak, aki szereti a feleségét a legnagyobb szeretettel, de tudja, hogy a felesége soha nem hűséges hozzá, hogy nem fogja azt mondani egyszer az a férj, hogy elég. Lehet, hogy egy darabig tűri, egy darabig cipeli a feleségét, aztán azt mondja, hogy nem viszem tovább ezt a terhet. Nem vállalom tovább ezt a megaláztatást, és ezt persze el lehetne mondani feleségekkel is, meg barátokkal is, meg barátnőkkel is. De az Isten azt mondja, én még mindig szeretlek benneteket, annak ellenére, ahogy bántok velem. Mert tudjátok, ilyen végtelenül hatalmas az Istennek a szeretete. És mivel Isten így szeret bennünket, hogyha mi hűtlenük vagyunk hozzá, ha mi játszadozunk vele az ő kegyelmével, az ő szeretetével, az ő irgalmával, akkor az kétszeresen súlyos, amit csinálunk, mert az Isten szeret téged. És ha te csak szórakozol vele, meg szórakozol az ő kegyelmével, mert azt mondod, mint a gyerekek az óvodába, hogy hát majd bocsánatot kérek, nem? Majd elmondom neki, hogy mit csináltam, azt csókolom. Mint a gyerekek, ugye, amikor az óvodába arra kötelezi őket az óvónéni, hogy kérjenek egymástól bocsánatot, és akkor tudjátok, az milyen szokott lenni, az a bocsánatkör, bocs, ennyi az egész. És az ember érzi, hogy ez nem igazi bocsánat. Ez 2 perc múlva elnéz az óvónéni, ugyanúgy verekednek majd a lapátért, mint ahogyan előtte. Ez nem bocsánatkérés, és mi is sokszor ezt csináljuk. Azt gondoljuk, hogy odaállunk az Isten elé, és majd bocsánatot kérünk az Istentől, mert az Istennek úgyis az a dolga, hogy megbocsásson, nem? Hát az Isten a megbocsátó Isten, hát az a dolga, nem? 0-24-ben semmi más dolga nincsen, mint hogy amikor mi oda megyünk, és komolytalanul bocsátot kérünk tőle, akkor ő megbocsásson nekünk. Csak hogy ez nem igazi bocsátkérés. Mert az igazi bocsátkérés az, amikor az ember egész szíve és lelke belerendül. Belerendül abba, amit csinált. Én emlékszem, amikor gyerek voltam, és elkövettem ezt-azt én is az életemben, és akkor az ott álltam az édesapám meg az édesanyám előtt, mert előbb-utóbb kiderült, hogy mit csinált az ember, és nem lehetett tovább már elrejteni a dolgot. Nem az a pofon fájt, nem a pofon fájt, hanem az fájt, hogy az szüleim szeretnek engem, és én a szerető szüleimet bántottam meg. És láttam az édesapámban és az édesanyámban a megrendültséget és a csalódottságot, hogy fiam, mit tettél? Nem erre tanítottunk téged. Nem mondtak ki ilyen szavakat, de én éreztem a lelkem legmélyén, azt megrendültem abban, hogy megbántottam azokat, akik a legjobban szeretnek. És Izrael bűne ezért volt förtelmes, és a hűtlensége ezért volt gyalázatos, mert nem rendültek bele abba, hogy az őket szerető Istent megbántották a hűtlenségükkel. Szerettelek benneteket. És aztán így olvassuk tovább, mondja az Úr, de ti azt kérdezitek, hogy miből látjuk, hogy szeretsz minket. Kedves testvérek, olyan megdöbbentő dolog az, hogy Izrael visszakérdez. Miből látjuk azt, hogy te szeretsz minket? Miből látjuk ezt? És sokszor ez jut az eszembe akkor, amikor azt hallom, hogy emberekkel beszélgetve, hogy hol van a szerető Isten? Miért enged meg ezt, meg azt? És érdekes, mindig olyan emberek kérdezik ezt, hogy miért enged meg ezt, meg azt, akik egyébként soha az életükben nem foglalkoznak Istennel. De amikor bajba kerülnek, akkor előveszik, mert nekik jár, hogy az Isten kegyelmes legyen, mert nekik jár, hogy mindig jót adjon az Isten. Az jár. Amikor ezeket a szavakat olvassuk, hogy de azt kérdezitek, hogy miből látjuk azt, hogy szeretsz minket, akkor én ezekben a szavakban érzem az Isten hihetetlen megrendültségét. Hogy én szeretek egy népet, örök szeretettel szeretek egy népet, és akkor ez a nép megkérdezi tőlem, hogy miből látjuk, hogy szeretsz engem? Hát mindenből. A létetekből, a múltatokból, a történelmetekből, a jelenetekből. Azt kérdezett tőlem, hogy miből látom azt, hogy szeret engem az Isten? Abból, hogy itt vagy. Abból, hogy létezel, hogy reggel felkelsz, hogy elindulsz a napodra. Nem ezekből az óriás dolgokból és csodákból látjuk, hogy Isten szeret bennünket, hanem az életünk pici, apró dolgaiból. És amikor Isten megkérdezi az ő népét, hogy miből, kérdezitek tőlem, hogy miből látjátok azt, hogy szeretlek benneteket, akkor én ebben azt érzem ugyanazt a mély szomorúságot, amit Jézusban érzünk akkor, amikor ott áll Jeruzsálemet látva, ugye emlékeztek talán erre a bibliai történetre, hogy Jézus ott áll fent, nézi Jeruzsálemet a keresztre feszítése előtt, és azt mondja, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem. Hányszor akartalak összegyűjteni benneteket, mint tyúk a csibéit, de ti nem akartátok. És azt olvassuk, ritkán olvasunk ilyet, hogy Jézus sír. Egész lelkében megrendülve sír. Síratja a népet, amelyik nemet mondott a megváltójára. És ugyanez van ebben a mondatban is, hogy az Isten lelke sír. Miből látjuk azt, hogy szeretsz minket, kérdezi Izrael. Egyszer valaki nekem azt mondta, és szerintem ebben nagyon sok igazság van, hogy azt kérdezte tőlem, hogy tudod-e, hogy hol tündököl a leginkább az Istennek a szeretete. És akkor én mégig futtattam így az agyamba egy csomó bibliai történetet. És azt mondta, a Golgotai kereszten. A Golgotai kereszten látszik a leginkább az Istennek a szeretete. Amikor tombolt a gonoszság, amikor hihetetlen mértékben borította el az ember szívét, az emberek szívét a sötétség. Ezen a nagy sötétségen és ez a nagy gonoszságon, amikor az ember halálra ítéli a megváltót, aki azért jött, és azért lett emberré, hogy szabadságot hozzon, hogy értelmet adjon az életnek újra, hogy megtöltse tartalommal az ember életét, hogy megtöltse tartalommal a kiüresedett emberi kapcsolatainkat, a széthulló emberi kapcsolatainkat, az egész széthulló életünket. Egyszer csak átragyog az Istennek a szeretete és az Istennek a kegyelme az emberi gonoszságon és sötétségen, és beleragyog a világba. Ezért írta azt János, ez a szeretet nem az, ahogyan mi szeretjük Istent, hanem az, ahogyan ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. És erre a szeretetre csodálkozik rá Pál apostol, aki azt írja, mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk istentelenekért. Hiszen még az igazakért is alig, ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Hogyan válaszol Izrael erre a mérhetetlen szeretetre? Kérdez, miből látjuk azt, hogy szerez bennünket? Isten pedig válaszol. Abból, hogy Ézsau testvére volt Jákobnak, így szól az Úr, mégis Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Most, kedves testvérek, azt kell mondanom, hogy ez a fordítás sem jó. Azért nem jó, mert úgy tünteti fel Isten, mintha Isten ilyen személyválogató lenne, hogy már kiválasztja Jákobot, őt szeretem, szimpatikus, aranyos, kedves, szőkehajú, barnahajú, nem tudom milyen volt. Há, Ézsau az meg nem olyan szép, azt meg annyira nem szeretem, ő nem szimpatikus nekem. Így mi szoktunk válogatni, azt gondolom, az emberek között. Valaki szimpatikus, valaki nem szimpatikus. Sokkal inkább itt azt jelenti ez a szó, hogy nem is tudom, hogy fordítsam, vagy hogyan mondjam inkább jobban, hogy hátrébb tette Ézsaut Jákobnál. Egy kicsit hátrébb tette. Nem azt jelenti, hogy nem szerette. Ézsaut is szerette az Isten. Egy picit hátrébb tette. És én ebben semmi rosszat nem érzek. Nincs benne az, hogy Isten gyűlölte Ézsaut, vagy úgy haragudott rá, pedig Ézsau sok szempontból egy nehezen szerethető valaki volt. Jákob sem volt egyébként sokkal külön, nem mondjuk ki őszintén. Miből látjuk, hogy szeretsz bennünket, kérdezi Izrael. És ezt tudjátok, egy dolgot árul el csupán azt, hogy Izrael elfelejtette az Isten szeretetét és az Istennek a kegyelmét. Mert egész Izraelnek a története semmi másról nem szól, mint az Isten szeretetéről és kegyelméről. Izrael újra és újra lázad, újra és újra kérdez, újra és újra hűtlen, újra és újra szeretetlen, és Izrael története mégsem ennek a története, egy nép lázadásának a története, hanem Isten különös szeretetének és kegyelmének a története. Mert az Isten soha nem felejtette el az ő népét. A népe felejtette el őt. És mindig akkor jutott mélységekbe Izrael, amikor elfelejtette az ő Istenét. Sok ember ma is belekerül ugyanebbe a hibába. Lehet, hogy te is ilyen vagy, aki újra és újra azt kérdezett, hogy miből látom azt, hogy Isten szeret engem? Miből látom? És lehet, hogy sok minden ért téged. Értek tragédiák, jártál mélységeket, vesztettél el embereket, akiket nagyon szerettél. Csak hagyd mondjam neked azt, kedves barátom, kedves testvérem, hogy ez az élet, ez az élet. Az élet tragédiák sorozata. Mindig, ahogyan Reményik Sándor az egyik versében mondja, mi mindig búcsúzunk valamitől, és ez így van, mindig búcsúzunk. A fiatalságunktól, az egészségünktől, emberektől, akik körülvesznek bennünket, ez az élet. Ebbe a világba születtünk bele, ahol ez a normális. Tudjátok, mi a nem normális? Hogy az Isten ott van, amikor te sírsz. Hogy az Isten ott van, amikor te állsz az elvesztett szeretted koporsója mellett, az ő kegyelmes szeretetével. Mert van vigasztalás. Amikor beteg vagy, akkor az Isten ott van a beteg ágyadnál az ő szeretetével. Vagy odaküld valakit, akin keresztül gyógyulást ad. Ez a nem normális. Az Istennek a kegyelme az, amely különlegesebben a világban. És akkor mi mindig azt kérdezzük, hogy miből látjuk azt, hogy szeret bennünket az Isten. Abból, hogy van vigasztalás ebben a világban, hogy van reménység ebben a világban, abból látjuk azt, hogy a legnagyobb mélységben is megjelenik néha egy-egy ember, aki megmutatja az ő szeretetét. Ebből látjuk. Ebből is látjuk, hogy az Isten soha nem hagy el bennünket. Mert ha az Isten nem szeretne bennünket, akkor nem lennénk. Akkor nem lennénk. Akkor nem lehetne fölállni, amikor az ember padlóra kerül. Akkor nem lehetne felállni, mert nem lenne erő. Akkor nem tudnánk folytatni tovább. Jákob nem volt különb Ézsaunál, de még Jákobnak volt jövendője, Ézsaunak nem volt. Mert Ézsau egy másik utat választott Jákobbal ellentétben. Az első pillanattól kezdve mindig úgy hozta meg Ézsau a döntéseit, hogy a saját érdekeit nézte, a saját pillanatnyi érdekeit nézte, és bár Jákob is így indult el, de nem oda jutott. Tudjuk jól, hogy a Krisztus utáni 5. században Ézsau országát, utódainak országát, Edómot lerombolták, és a helyén egy másik országot alapítottak a nabateusok. És az is ismert, hogy a Krisztus utáni első században Edómnak még a neve is eltűnt a föld színéről. Te pedig, Izrael, mondja Isten, akit szeretek, bár nem vagy külön testvérednél Edómnál, mégsem fogsz sorsára jutni, mondja Isten. Saját szemetekkel fogjátok látni, és magatok fogjátok megvallani, nagy az Úr Izrael határán túl is. És kedves testvérek, hagyj fejezzem be azzal, hogy nem mindegy az, hogy melyik testvérnek az útját járjuk. Ézsaujait vagy Jákobét. Az egyik út a halálra vezet, a másik az életre. Ezért arra hívlak titeket ezen az estén, és ezzel befejezem, hogy mindannyian vizsgáljuk meg az életünket, vizsgáljuk meg önmagunkat. És ha megvizsgáltuk önmagunkat, az életünket az Isten előtt, akkor halljuk meg, amit az Úr mond számunkra ezen az estén. Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben. Miért halnátok meg, Izrael háza? Hiszen nem kívánom én a halandó halálát, így szól az én Uram, az Úr. Térjetek hát meg, és éljetek. Amen. Éljetek, csendesedjünk el, és imádkozom. Mennyei Atyád, előtted állunk most mindannyian, mi, akiket nagyon-nagyon szeretsz, akik fontosak vagyunk neked, akik sokszor kérdeztük tőled azt, amit Izrael is kérdezett, miből látjuk azt, hogy te szeretsz bennünket, miből látjuk azt, hogy fontosak vagyunk neked, és közben jártuk a magunk útját, talán az Ézsau útját, amelyben nem volt semmi más, csak a saját érdekeink, a saját vágyaink, a saját céljaink, és egyszer sem kérdeztük meg azt, hogy vajon te mit terveztél az életünkkel, mit akarsz velünk. Így állunk tehát előtted a magunk hűtlenségeivel, a magunk lázadásával, a magunk szeretetlenségével, hitetlenségével. Kérünk és könyörgünk hozzád, hogy segíts meglátni az életünkben a te szeretetednek a nyomait. Hadd lássuk meg azt, hogy azért lehetünk itt, és azért jutottunk el idáig minden tragédiánk és nyomorúságunk ellenére, mert te nem mondtál le rólunk. És most kérünk téged arra, hogy hallgass meg a mi csendes imádságainkat is, amikor egyen-egyenként megállunk előtted. Úr, köszönjük, hogy meghallgattad a mi imádságainkat, és most hallgass meg a közös könyörgésünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mai esténk záró énekét vagy keressük ki az énekeskönyvünkből a 457. dicséretet. A 457. dicséretnek énekeljük mind a három versét, majd utána fogadjuk együtt Istennek áldását. Holnap is várunk szeretettel mindenkit. Holnap folytatjuk majd tovább Malakiás könyvének az első fejezetét, úgyhogy mindenkit szeretnék arra biztatni, hogy ha van ideje, akkor vegye elő ezt a könyvet, és olvassuk el előre, és kicsit forgassuk a szívünkbe, és így érkezzünk meg erre az estére. Tehát holnap este is 6:30 várjuk szeretettel mindannyiukat, és ha tehetjük, akkor hozzunk magunkkal valaki mást is. Úgyhogy énekeljük most az énekünket, a 457. dicséretet. Isten áldását. Mindezek után Istennek kegyelme legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Isten velünk a viszontlátásra, áldás békesség.